Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében arról hallunk, hogy milyen sztárokkal lepi meg a közönségét a Budapest Varieté. Előtte a technika kerül fókuszba, mégpedig azok a kütyük, amelyek ma már elengedhetetlen részét képezik az akár utazásaink során létrehozott emlékrögzítésnek. Különleges kamerákról, drónokról lesz szó. Fél óra múlva pedig a múlt héten Gundel Károly díjjal kitüntetett Borbás Marcsival beszélgetek. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra történései az elmúlt napokból. Sikeres volt az Európai Mobilitási Hét akciója a vasúton, Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkár Facebook bejegyzéseiből tudjuk. A MÁV Start vonataira szeptember 17 és 22-e között összesen 10.854 ingyenes kerékpárjegyet igényeltek, ezek száma mintegy duplán meghaladta a múlt héten eladott normál díjszabású kerékpárjegyekét, vagyis a bringások többségéhez eljutott az akció híre. Legtöbben, több mint 2000-en szerdán, szeptember 21-én éltek a térítésmentes kerékpárszállítás lehetőségével. Óriási elismerést kapott a Budapest Airport Cargo üzletága az Air Cargo News Awards 2022-es díjátadón, adta hírül a turizmus.com, ezzel a Budapest Airport lett az év cargo repülőtere. Az elismerés jelentőségét tovább növeli, hogy a Budapest Airport a díjátadón olyan nagy, évi több millió tonna árut regisztráló központokat előzött meg, mint például a brüsszeli vagy a szingapúri repülőtér. A Budapest Airport 2020-ban 50 millió eurós beruházást jelentő fejlesztésként adta át a Bud Cargo City névre keresztelt légi árukezelő komplexumát, azzal a hosszú távú célkitűzéssel, hogy a kargóbázis a teljes közép-kelet-európai régió elosztó központjává váljon. A központ megnyitása óta a Budapest Airport 2021-ben újabb rekordévet zárt, a január-augusztusi időszakban 47%-os volt a növekedés, 2019 hasonló periódusában kezelt forgalomhoz képest, valamint majdnem 10%-os volumen növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amíg a világban majdnem 9%-os kargóforgalom visszaesés volt tapasztalható. A Budapest Airport fejlesztési programjának részeként 2022. szeptemberében megkezdte a Bud Cargo City bővítését, aminek köszönhetően a jövőben a jelenlegi 2 helyett párhuzamosan ma már akár 4 F-kategóriás kargó repülőgép kiszolgálása is megvalósulhat. A Horvátországban idén nyaraló kiutazó magyarok száma majdnem elérte a pandémia előtti időszakban tapasztalható forgalmat. A tavalyi évhez képest csaknem harmadával, pontosan 27%-kal több magyar látogatott a Dalmát régióba, míg a vendégészakák száma 19%-kal nőtt 2022 első 8 hónapjában. A horvát idegenforgalmi közösség adatai szerint számszerűen 522.300 magyar vendég 2.732.000 éjszakát töltött az Adriai államban, adta hírül az MTI. A magyar vendégek számára a legnépszerűbb régió a Kvarner öböl térsége volt idén, amely a Kres, Krk, Pag, Rab és Losinje szigete, a szárazföld, valamint az isztriai félsziget között helyezkedik el. Ezt a területet az utóbb említett helyszín, maga az isztriai félsziget követte a népszerűség rangsorában, majd Zadar, Split, Sibenik régiója következett. Az egyes településeket illetően Crikvenica, Vir és Rovinj volt 2022-ben is a leglátogatottabb. Szeptember 15-éig további 30 ezer magyar utazott Horvátországba, ahol 170 ezer éjszakát töltöttek el. A tavalyi év egészében több mint 450 ezer magyar turista 2,5 millió vendégészakát töltött az Adriai országban, ez 2020-hoz képest 103%-os, a vendégészakákban pedig 90%-os bővülést jelentett. Az idei év eddigi adatai már most lekörözték a pandémia elmúlt 2 évét, és közelítenek a 19-es rekord évhez, amikor összesen 644 ezer magyar vendég majdnem 3,3 millió éjszakát maradt Horvátországban. Leemelték az esztergomi bazilika déli tornyának kupoláját, adta hírül az MTI. Az acél tartószerkezet felújítása és a rézlemes cseréje várhatóan egy hónap múlva kezdődik, a munkálatokat az arra járók is figyelemmel kísérhetik majd. Németh Tamás, a Székesegyház felújítását vezető építész elmondta, az 5 ütemben tartó felújítássorozat harmadik üteme a déli torony teljes külső-belső felújítása, valamint a bazilika nagyobbik, a toronyban lévő harangjának restaurálása. A szakemberek azért döntöttek a tetőszerkezet leemelése mellett, mert enélkül a harang kiemelés csak a torony falszerkezetének roncsolásával lett volna megoldható. A harangot szerda reggel emelik ki. A kupolát a bazilika mellett a földön restaurálják, így azt az arra járók is figyelemmel kísérhetik majd egy erre a célra kialakított dobogóról. A kupola levételéhez Magyarország egyik legnagyobb daruját használták, amely 75 méter magasra nyúlt fel, hogy leemelje a tetőszerkezetet, amelynek legmagasabb pontja, a keresztje, csaknem 60 méter magasan helyezkedik el. A munkálatok után a harangokat tartó szerkezet akár az ekkora templomoknál szokásos 5-6 harangot is képes lesz hordozni, bár új harangokat ugyan nem kap a bazilika, de megteremtik a későbbi bővítés lehetőségét. A bazilika tervezett felújítása 13 milliárd forintból, várhatóan 2024 tavaszára készül el. Díjazták a legjobb mentes helyeket, adta hírül a turizmus.com. Kihirdették és átadták az idei mentes helyek kedvenc helyei címeket, a díjazottak a titulust egy esztendőn keresztül viselhetik. A legjobb mentes helyeknek járó elismerést paleo, vegán, cukormentes, regenor, tejfehérjementes, laktózmentes, szénhidrátcsökkentett vagy gluténmentes ételeket is kínáló vendéglátóhelyek kaphatták meg. Az idei kitüntetettek kategóriák szerint cukrászda, Zsófri Szentendre, kávézó, Café Spirit Siófok, bolt, Boldogföld, Budapest, pékség, gluténmentes pékség, diétázók boltja, Eger, bár, Bonita Studio Siófok, webshop, Nekem a Balaton by Nánásiék, bistro, 36 bistro Budapest, étterem, Tök Mag Vegan Street Food Budapest, fagylaltozó, Füredi Korzófagyizó, Balatonfüred, Drogéria, Müller, Budapest Árkád és szálloda, Két Korona Konferencia és Wellness Hotel, Balatonszárszó. A tavalyi 600-800 forintos ár helyett idén csupán 150-200 forintot kínálnak a felvásárlók a bodza kilogramjáért, dacára annak, hogy a súlyos aszály miatt az idei termés volumene elmaradt az előző évek szintjétől. A termelők helyzetét emellett tovább nehezíti a jelentősen megemelkedett energiaköltség és a munkaerő ára is, adta hírul az Agrár Inform. A szeptember végével záruló idei bodza szezonban látványosan megszakadt a bodzaár emelkedésének több éves trendje, tavaly a 2018-as árnak már 8-10-szeresét is kifizették a felvásárlók a termelőknek, illetve a vadon is termő gyümölcsöt leszüretelőknek. A szakma még a nyár első felében is a tavalyi árszint ismétlődését várta az idei szezonban, azonban mostanra úgy alakultak a körülmények, hogy sok ültetvényen meg sem kezdik a szeptember második felében szokásos, úgynevezett második szedést. Az árak jelenlegi alakulásában jelentős szerepe van annak, hogy idén Ukrajnában sokkal több bodzát szedtek, mint a korábbi években, ami jelentősen megnövelte a régiónkban a kínálatot. Nem segít a termelők helyzetén az sem, hogy míg a Covid-járvány kitörése után nyugaton jelentősen nőtt az igény a kiváló immunerősítő hatással rendelkező bodza gyógyászati felhasználására is, mostanra ez a hullám ismét veszített erejéből. A gyümölcsöt egyébként elsősorban továbbra is az élelmiszeripar használja fel, ételszínezékként különféle italok és ételek festésére alkalmazzák. A tavalyi magas árak miatt azonban a gyártók egy része alternatív színező anyagok felé fordult, például fekete répa, fekete berkenye, a bodza sűrítmény ilyenkor akár véglegesen is kikerülhetett a receptúrából. Magyarországon a hivatalos adatok szerint évek óta mintegy 15-16 ezer tonna bodzát szüretelnek, a mintegy 5,5 ezer hektárnyi nyilvántartott termőterületen kívül számottevő a vadon termő bodza részaránya a teljes felvásárlási mennyiségben. Arról már az Index számolt be, hogy odavert a válság a dijoni mustárnak, és már másként főzik az olaszok is a tésztát. A híres dijoni mustár barna mustármagból készül, fűszerek és fehérbor hozzáadásával. Ez persze csak az egyik a sokféle francia mustár közül, azonban alapvetően meghatározza a francia konyhát, hiszen használják majonézhez, szószokhoz, salátaöntetekhez, valamint húsok, hideg sültek mellé épp úgy, mint szendvicsekbe vagy sült krumplihoz. Franciaországban az évi mustárfogyasztás eléri fejenként az 1 kilót, és ezzel ők vezetik a világranglistát. Az új helyzet új megoldások bevezetésére ösztönözte az éttermeket is. Burgundia egyik felkapott éttermében például úgy spórolnak, hogy már nem teszik alapból az asztalokra a mustáros tégelyeket. A francia mustárgyártás alapanyag szükségletének 80%-át eddig Kanada biztosította, azonban a 2021-es pusztító hőhullámok abban a két kanadai tartományban, ahonnan a barna mustármag zöme érkezik, gyakorlatilag lefelezték a termelést és bizonytalanná tették a francia gyártók alapanyag utánpótlását. A másik Oroszország háborúja Ukrajnában. Ugyanis mindkét ország nagyon jelentős mustármag termelő, bár leginkább fehér mustármag érkezett eddig abból a térségből, amely igazán a magyar és a német mustárgyártók kedvelt alapanyaga. Vagyis ezek kevéssé alkalmasak dijoni mustár előállításához, amelyhez ugye a barna mustármagra van szükség. Az orosz és az ukrán mustármag export leállása azonban arra kényszerítette az eddig fehér mustármagot alkalmazó gyártókat, hogy a dijoni alapját adó barna mustármagból is bevásároltak, hogy ellensúlyozzák a hiányt. Ez pedig véglegesen sarokba szorította a francia mustárgyártókat. Egyébként Burgundiában összpontosul a francia mustárgyártás. A hazai termés azonban csak az igények alig 20%-át tudja kielégíteni. Franciaország harmadik legnagyobb gyártója a Dijon cég, amely rendes körülmények között évente mintegy 16 ezer tonna étkezési mustárt készít. Az említett két nemzetközi ok hatására azonban termelésük idén 25%-kal csökkent, amit az árak emelésével igyekeztek kompenzálni. Azonban Dijon melletti gyárukban volt idő, amikor alig-alig tudták kielégíteni a megrendeléseket, mert hogy nem volt alapanyag. A megoldás a barna mustármag helyi termesztése lenne, a tervük az, hogy a helyi termesztőknek a tavalyi tonnánkénti 900 euró helyett jövőre már tonnánként 2000 eurós felvásárlási árat kínálnak, csak hogy termeljenek minél többet. A pénzügyi ösztönzés mellett sürgetik azt is, hogy ne a csak most művelt 4000 hektáron, hanem összesen 10000 hektáron termesszenek barna mustárt. A terv akár működhet is, hogy a jövőben helyben termesszék az alapanyag 45%-át, ám van két akadály. Az egyik, hogy a mustármag termést leginkább fenyegető rovarok irtásához eddig sikeresen használt rovarirtószert az Európai Unió betiltotta. A másik pedig a kiszámíthatatlan időjárás annak minden hatásával. Míg a tavalyi enyhe tél miatt pocsék volt a termés, addig az idei betakarítás már nagy hozamot ígér. Az olaszok pedig már a spagetti főzésekor is áttértek a spórolós verzióra. Mit is jelent ez? Hát ugye hagyományosan úgy kell főzni a spagettit, hogy amikor lobog a forró víz, akkor beleengedjük a tésztát, és addig főzzük, amíg el nem éri azt a bizonyos al dente keménységet. Nemrégiben a fizikai Nobel-díjas Giorgio Parisi azt javasolta az olaszoknak, hogy a spórolás érdekében ezentúl úgy készítsék a spagettit, hogy amikor forr a víz, és belekerül a tészta, akkor zárják el a gázt, és tegyenek födőt a lábosra, majd amikor megfelelő a tészta, szedjék ki és szűrjék le. A kvantumfizika olasz professzora szerint így a forrással felhalmozott hő a fedő alatt megpuhítja a tésztát. Nem a saját gondolatát dobta be a Facebook posztjával ismét a köztudatba, hanem Alessandro Bussiri Vicciét. Ő azt javasolta, hogy amikor forr a víz, tegyük bele a tésztát, fedőt a lábosra, a gázt zárjuk el, és az előírt főzési időhöz képest egy perccel tovább tartsuk a forró edényben a spagettit, és az eredmény ugyanaz lesz, mintha folyamatosan főztük volna fedő nélkül. Mivel a főzésről és a fociról szinte minden olasznak megvan a véleménye, nem véletlen, hogy az ötletnek komoly visszhangja lett. Megszólaltak ismert séfek, akik a túlfőzött tészta rémével fenyegettek, de elmondták véleményüket politikusok és az utca embere is. Az Olasz Tészta Gyártók Szövetsége is megszólalt, és közleményükben azt állították, hogy a passzív tésztafőzés akár 47%-os gázspórolást is eredményezhet. A római kormány nemrégiben bejelentette, hogy a következő hónapokban nem biztos, hogy folyamatos lesz a gázellátás, ezért felszólították az olaszokat, hogy kezdjenek el takarékoskodni a gázzal. A Roadster magazin arról számolt be, hogy tavaly 20%-kal több alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú sört gyártottak az EU-ban, mint egy évvel korábban. Az Unió Statisztikai Hivatal az Eurostat legfrissebb adatai szerint 35 milliárd liter sört gyártottak tavaly az Európai Unióban, ebből a mennyiségből pedig 1,7 milliárd liter volt az alkoholmentes vagy a csekély alkoholtartalmú. Tehát az alkoholmentes sörök még mindig csupán töredékét képezik a sörpiacnak, ugyanakkor elmondható, hogy egyre nagyobb a kereslet irántuk. Tavaly 20%-kal többet gyártottak alkoholmentes vagy csekély alkoholtartalmú sörökből, mint 2020-ban. Az alkoholos sörök esetében is tapasztalható némi növekedés, azonban mindössze ez 3%-os. A legnagyobb termelő ezúttal is Németország volt, 7,3 milliárd literrel, Lengyelországban és Spanyolországban 3,7 milliárd liter sört gyártottak tavaly, Hollandiában pedig 2,5 milliárdot. Megnyílt a World Press Photo 2022 kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter szeptember 22-én megnyitotta a világ legrangosabb sajtófotó pályázatának budapesti kiállítását. A World Press Photo 2022 kiállítás október 30-áig tekinthető meg, immár 5. alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeumban. Idén a World Press Photo 2022 kiállítás képeit a nemzetközi zsűri 130 ország 4066 fotóriporterének majdnem 65 ezer fotójából válogatta. Az utazó kiállítást világszerte 120 helyszínen várhatóan több mint 4 millióan tekintik meg. A World Press Photo pályázat és az ehhez kapcsolódó számos országban megrendezett kiállítás 1955 óta évről évre a világ minden tájáról érkező, hiteles, érzelmeket ébresztő és elgondolkodtató fotók segítségével foglalja össze a legutóbbi esztendő történéseit. A pályázat idén jelentősen megújult. Az egyik legfőbb változás, hogy az előzsűrizés mostantól regionálisan zajlik. Külön-külön értékelik az afrikai, az ázsiai, az európai, az észak- és közép-amerikai, a dél-amerikai, a dél-kelet-ázsiai és az óceániai régióból küldött pályaműveket. A másik fontos újdonság, hogy ez évtől mindössze 4 kategóriában lehetett pályázni, ez pedig egyedi fotó, képriport, hosszú távú munkák és nyitott forma. Az elmúlt 4 évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás világviszonylatban is a leglátogatottabbak közé tartozott több mint 45 ezer látogatóval. Az izgalmas pályaműveket bemutató tárlatot hagyományosan kiegészíti egy kísérő kiállítás, amely idén Radisics Milán Lábnyomunk, az ember hatása a bolygónkra című anyaga. A neves fotós számos hazai és nemzetközi díjat nyert légi felvételeken tárja elénk az Európa különböző tájain megfigyelhető drámai változásokat. A kiállítás szeptember 23-a és október 30-a között vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeum nyitvatartási idejében, vagyis délelőtt 10 és este 6 óra között, pénteken és szombaton pedig este 8 óráig megtekinthető. Végezetül pedig a Budapest Park e-heti program ajánlata. Egy időre aztán most elköszönünk a parktól, de remélhetőleg 2023-ban újra folytatjuk az együttműködést. Szóval 28-án szerdán Sophie Tucker koncert, 29-én csütörtökön Punani Massif, 30-án pénteken Three Days Grace koncert, végül október 1-én szombaton a Quimby zárja a Budapest Park 2022-es programsorozatát. Most egy rövid muzsika után jönnek a hírek, majd utána Borbás Marcsival beszélgetek abból az alkalomból, hogy idén egyike volt azoknak, akik megkapták a Gundel Károly díjat. Tartsanak vele!